Kedves hallgatók, önök az elkövetkezendő percekben Illyés Zsolt atya elmélkedését hallják, amely a nagybőjti vírasztáson hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban.
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezen a vírasztáson ma itt részt vesz, és a Mária Rádió hallgatóit is. És hát gondolkoztam, hogy mi legyen a téma. Hát úgy döntöttem, hogy egy kicsit a Szentmiséről beszélnék, hiszen úgy is olyan sokan önök közül rendszeresen járnak, részt vesznek, és nagyon jó lenne, hogy akkor már úgy, hogy tényleg valami jó is származzon nekünk belőle. Ha megfelelően vennénk részt a Szentmisén, akkor minél többször végigjárjuk azt az utat, annál jobban formálna minket. De ha csak ott vagyunk, de azt az utat nem járjuk, amin a Szentmise végig akar vezetni, akkor soha nem fejlődünk. Mert ahogy megérkeztünk, ott mi leülünk, nekünk már tudjuk, hogy mit akarunk, mi megyünk a saját útunkon, aztán a mise pedig menjen a maga útján. De így nem tudunk fejlődni. És ezért egy kicsit azt az utat szeretném bemutatni, azt a belső utat, amin az egyház végig akar vezetni, amikor valaki úgy dönt, hogy Szentmisén vesz részt. Minden Szentmise elején van egy bűnbánati rész, ami egy nagyon ősi emberi tapasztalat, hogy jó lenne Isten elé tisztán állni. És ez minden nagy, sok ősi nagyvallásban megvan, ez a tisztulásnak a vágya, a törekvése, hogy kezüket megmosták a zsidók, vagy a lábukat megmossák a muzulmánok, hogy valamiért nagyon kellene, hogy tisztán állni Isten elé. Hát ha nem értjük az Istent rendesen, akkor elkezdjük azt képzelni, mert az Isten elé csak úgy lehet, úgy szabad. De ez egy tévút. Nem az Istennek kell a mi tisztaságunk. Nem azért kellene tisztán állni az Isten elé, mert az Isten nem bírja a bűzt, a szagokat, a bűnt, a rosszaságot. Egyáltalán nem. Az Isten nagyon jól bírja. Csak én álltam hiába eléje. Minél mocskosabb a lelkem, annál inkább hiába állok előtte. Amikor valaki úgy dönt, hogy Szentmisére megy, akkor ugye nagy kérdés, én közben olyan szívesen meginterjúvolnám az embereket, mikor mennek benne. Tessék mondani, miért jön Szentmisére? Miért? Miért? Mit akar? Hát annyi jó program van a városban, meg annyi otthon is. Miért vesz részt valaki Szentmisén? És milyen szép lenne, ha valaki őszintén és hitelesen azt tudná mondani, mert akarom hallani az Istent. Minden Szentmisén szól az Isten. Milyen jó lenne, ha valaki azt mondaná, hát én azért megyek a Szentmisére, én szeretném hallani, hogy szól az Isten hozzám. Hát ennél nagyobb dolog kevés van. Én szeretném hallgatni az Istent, ahogy szól hozzám. Vagy ha azt mondaná valaki, szeretném tanulni, hogy hogyan táplálkozzak abból, amit az Isten adni akar. Az eukarisztia, az áldozás. Szeretnék tanulni egy csomó mindent, amire a Szentmise tanít. De ha valaki ezt szeretné, akkor rögtön kell mondjuk, hogy ebben a bűneid lesznek a legfőbb akadályok. Nem az Isten. Nem hallgat az Isten. Mi vagyunk süketek. És a bűn tesz süketté. Nem az Isten hallgat, hanem a bűn tesz süketté. Nem az Isten nem munkálkodik az életemben, nem az Isten bújt el, a bűneim takarják el előtte, a bűneim tettek vakká. Én nem látom, nem ő nincs ott, nem ő tétlen, a bűneim miatt én nem látom. Nem az Isten közömbös iránta, az én szívem kemény, és nem tudja megérinteni. Tehát miért is megy valaki misére? Ha valaki csak azért megy a misére, hogy ott akar egy kicsit megnyugodni, otthon kiabálnak, otthon jönnek, mennek a gyermekek, annyi zaj van, ja, és akkor itt a templomban egy kicsit megnyugszom. Jó, de akkor az más. De ha valaki a Szentmisén szeretne részt venni, akkor rögtön azzal szembesít az egyház, jó, de ugye tudod, hogy a bűneid milyen komoly akadályok lesznek. A bűneid nem az Isten bújik el, nem az Isten menekül a bűnös elől. Ő pont úgy van igaznak és bűnösnek, pont úgy ott van, pont úgy szól, pont úgy szereti, pont úgy öleli, csak az egyik nem érzi. Minél bűnösebbek vagyunk ebből, annál kevesebbet fogunk fel és érzékelünk. Úgyhogy aki nem az Istenért megy a misére, annak mindegy. Az, ha bűnös, ha nem, úgysem Istent keresi, akkor nem is akadályozza, mert úgysem őt keresi. De ha valaki az Istent keresné, akkor az misárain azt mondja az egyház, jó, hát akkor tarts bűnbánatot. Akkor ismerd be, hogy hú, Istenem, itt velem, ma is baj lesz, segíts. Segíts valahogy a bűneimtől megszabadulni, már ezek az akadályok, köztem és közted is, de köztem és embertársaim között is. Ezért hív mindig bűnbánatra az egyház. És amikor készül valaki, érdemes lenne készülni a misére, akár egy órát is lehetne készülni. Főleg egy vasárnapi misére. Úgyhogy az olyan rossz kérdés, mikor valaki, és ha elkéstem, az nagy baj. Egyszerűen nem értem a kérdést. Hát most fontos-e, akar-e bekapcsolódni, akkor baj. De nem az Istennek baj, nem az Isten dühös, te veszítesz ember. Nem az Isten nem bírja a késést, nagyon ideges lesz az Isten, és szegény tépi a haját az az öreg Atya Isten, hogy megint elkésett ez, megint, hát szörnyű. Hát nem az Isten zavarja, nem az Isten veszít azzal, ha beesel, ha készel, ha csak oda besuppansz. Azt képzeled, az Istennek rossz ez? Te veszítesz ember, te. Érdemes lenne megérkezni hamarabb, hogy a lelkünk is megérkezzen, készülni, hangolódni, de már otthon. Már például már otthon gondolkozom, hogy na, ahogy nekem a napjaim most telnek, mi lesz az akadály köztem és az Isten között? Mik azok a bűneim, amik valószínű ma nagyon takarni fogják előttem az Istent? Mik azok a bűneim, vajon? Hogy amikor a templomba vagyok, akkor már tudom mondani Istennek, hogy igen, Uram, igen, tudom, hogy fú, annyira neveletlen a figyelmem. Képtelen vagyok én 5 percig egy olvasmány erejéig valamire figyelni. Megnevelted a figyelmedet, hogy valamire folyamatosan tudjon figyelni? Mit tettél te ezért? Vagy ez csak úgy kéne menjen? Mennyit nevelted a figyelmedet, hogy az olvasmány alatt végig ott legyen a figyelmed, és mindegy, hogy mi történik, kicsattogtad, mi borul fel, melyik gyermek futott, hol szól a telefon. Vagy annyira neveletlen a figyelmünk, hogy elég a legkisebb zaj, ma mindenki, mint a motolla, jár a feje, ez most mi volt, ki volt. Hát azt gondolod, ez az Istennek rossz? Te vagy sajnálatra méltó. Megint elvesztetted az Istent. Mennyi idő fog kelleni újra? Ha az Istent keresed, ha nem őt, akkor nyugodtan lesed, hogy mi történik, hogy hazafele lehessen mit mesélni, hogy nézd meg az a gyermek, és én 3-szor megszámoltam, 3-szor szólt a telefonja annak. Ha lesz mit mesélni hazafele, az jó, akkor jó. Hát ha ezért megyünk, akkor lássuk, hogy mit lehetne majd hazafelé mesélni. De akkor annak nem sok haszna van, lelki biztos nem. De ha véletlenül az Istent keresné valaki, akkor lehet, hogy az egyik nagy akadály az lesz, hogy hú, de én már kipróbáltam itthon is, 5 percig tudom-e a figyelmemet ott tartani valahol. Lehet, hogy nagyon neveletlen az én figyelmem. Vagy ez csak így megy, magától. Lehet az a bűnöm, hogy nem is érdekel most az Isten. Hát én megyek, de igazából nem hat meg. Uram, nincs bennem most irántad semmi vonzódás, szeretet, érdeklődés. Ó, annyi izgalmasabb dolog van a világban, pont te nem érdekelsz most. Vagy hitetlen vagyok. Ha miért szólnál pont ma hozzám? Hiszed, hogy szól hozzád, ha elmész a misére? Hiszed? Jaj, ha miért szólna? Hát én azt hogy hallom meg? Vagy hiszed, de azt nem hiszed, hogy te meghallod. Az Isten nem tud úgy szólni, hogy te meghallod. Olyan Istened van, aki úgy beszél hozzád, hogy te ne értsd. Ilyen Istenbe hiszel te? Hát érdekes Istened van. Hát ha olyan szüleid lennének, hogy tudják, hogy vak vagy, mindent írnak le neked, hát milyen érdekes, ha jó szüleid vannak, vagy tudják, hogy süket vagy, egyfolytában mondanak. Hát, szép. És akkor ilyen Istened van, hogy ha te süket vagy, akkor szól, ha vak vagy, akkor integet. Ha te németül tudsz, ő angolul beszél. És ha magyarul tudsz, akkor hottentottául szól. Ilyen Istenbe hiszel te, hogy úgy fog beszélni hozzád, hogy te ne értsd meg. Ez is egy bűn. A hitetlenségnek nem csak az lehet a bűne, hogy nem hiszem, hogy szól. Ha szól, de én nem hiszem, hogy ezt megértem. Magadban nem hiszel, Istenbe, hogy úgy beszél, hogy megértsd. Mennyi izgalommal mész a misére, hogy hú, fog az Isten szólni hozzám. Ma is fog valamire tanítani. Lám, mire? Mit mond? Ó, olyan kíváncsi vagyok. Jaj, úgy izgulok. Mit fogsz ma mondani? Hogy kell erre készülni? Már úgy megyek. És akkor bajja, hogy beástam, mert csak 10 percet késtem. Most nekem nem baj. Vagy lehet, hogy bosszant engem, de mit számít? Az a kérdés, hogy te miért jöttél. És ha tényleg az Istent keresnéd, akkor baj, hogy beástél. Ha csak ki akarod bírni, akkor örülj, mert 10 perccel kevesebbet kell kibír. Akkor máskor is érdemes elkésni. Csak hogy érdemes-e azért misére járni. De szólna hozzád az Isten. Érdekel? Hiszed, hogy szól? Vagy lehet, hogy az a bűnöm, hogy annyira oda vagyok tapadva valami világi dologhoz, hogy én ezt nem tudom elengedni. Hát ott mind olvashatnak nekem akármit, nekem egyfolytában azon jár az eszem, hogy a függönyt hogy fogjuk kicserélni, és most már nagyon ki kell, hónap el kéne menjek. Elég egy függöny, hogy fontosabb legyen, mint az Isten szava, és végig a függöny tervezett, hogy abban az üzletben már voltam a múlt héten, na hogy is lesz meg? Jaj, és az ebéd? Jaj, na nincsen az ebédhez, na nézd meg, azt nem vettem most akkor. Mi lesz az ebéddel? Mi minden tud téged elvonni az Istentől? Ezek mind, ezek a te bűneid, hogy jobban tapadsz földi dolgokhoz, nem beszélve, ha beteg vagy, jaj, ahhoz hogy tudsz tapadni? Te nem hallgatod az Isten, te egyfolytában könyörögsz, hogy ugye meggyógyítasz, ugye nem fog fájni. Most fogsz-e meggyógyítani? Jövő héten? Hát remélem legkésőbb jövő héten, ma nyarra, azért elmennék egyet már valahova. De zarándokolni megyek el, jó Istenem, ha meggyógyítasz, ígérem, zarándokolni megyek. Úgy le tudnak kötni dolgok, hogy fontosabbak, mint az Isten. Nem tudok az Istenre figyelni. Na mi lesz ma, Uram, az akadály? Köztem és közted. Hogy te mondhatsz, de nekem hiába. Mi lesz az akadály bennem? Megyek a templomba és készülök. Mi lesz ma az akadály? És én ezt szeretném, amikor a pap azt mondja, na most tartsatok bűnbánatot. Aha, tudom én, Uram, na ezt hozom eléd, légy szíves, szabadíts, ő lesz, aki szabadít, tényleg, és ezért könyörgünk. Úgyhogy ez egy rossz magyar fordítása a mise szövegének, hogy testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, nem lesz idő, nem. Arra nincs időnk. Akkor álljunk be, álljunk meg, menjetek most 10 perc. Tegnap mit csináltam, tegnap előtt kapcsolatok, minden, hát lelkismeretvizsgálatra nincs idő. De nincs is benne az eredeti szövegben. Ez egy szerencsétlen magyar fordítás, ami félrevezet sok lelkismeretes ember, és mondja, hogy hát de olyan rövid volt a plébános úr az a szünet, hogy én nem tudtam lelkismeretvizsgálatot tartani. Hát de nem is kellett volna. De akkor mi mondjuk? Hát tiszta igaz. De mondom, mert nincs idő lelkismeretvizsgálatra, azt otthon kell megtartanom. Én úgy jövök oda, hogy már tudom, hogy miért bánom, mit bánok. Ott csak felelevenítem, ott csak bánatot felindítom, de lelkismeretvizsgálatra nincs idő. De én ott már kell tudjam, hogy Uram, szerintem ez is ma egy jó nagy fal lesz köztem és közted. De mi? Tudod? És azt visszük az Isten elé. De ráadásul, na ez az egyik, hogy minden szentmis előtt, és ezt csinálnád 20 éven keresztül, képzeld el, minden vasárnap, hogy megváltoznál, hogy minden vasárnap tudnád, mi az akadály közted s az Isten között, és hogy nem az Isten az akadály, nem az Isten hallgat, nem az Isten bujkál, hanem bennem vannak dolgok, és tudom, tapasztaltam újra meg újra, képzeld el, hogy megváltoznál. Ha mindig ezt az utat, amit az egyház végig akar vezetni, csak elindulnál, ha milyen gyönyörűen formálna. Na de azt mondjuk, ahogy a bűnbánatot felindítottuk, hogy fogod kérni a többieket, hogy imádkozzanak érted? Vagy tudod-e, hogy a többiek kérték, hogy imádkozz értük? Komolyan vesszük-e? Nézd meg, te ennyi ember azt mondta, imádkozzak érted, pedig én csak a magam bajával jöttem ide. De ennyi ember ér. A Szentmisén folyamatosan tanulnunk kellene mindenkivel, mindenkiért együtt imádkozni. Úgyhogy ahogy megbántuk a bűneinket, és kezdjük az Uram irgalmazt énekelni, ott már ugye mindenkiért könyörögsz. Ugye, amikor azt mondod, hogy Uram, szabadíts meg a bűneinktől, ugye az összes jelenlevőért kéred ezt. Ugye, hogy az összes Szentmisén résztvevő nevében könyörögsz, hogy Uram, szabadíts meg a bűneinktől, Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez, szabadíts meg. Ugye mindenkiért imádkozott. Hát most mondták, hogy imádkozzatok érettem. És te is kérted őket. Meg kellene tanulnunk, ezért van az első ének, úgy lassan már rögtön arra indít, hogy na gyerünk együtt, együtt. Itt nem egyedül vagy. Ha egyedül akarsz, akkor ne akkor menj, mikor a többiek is ott vannak. Akkor tényleg zavarni fognak. Ha te csak magad érsz, akarsz, és tényleg van ilyen ember. Én nem szeretek menni, mikor ott annyi ember van. Mikor templom üres, na én akkor bemegyek, és egyedül olyan jót imádkozok. Nagyon jó, az is kell. Csak az még az első lépés, az a legkisebb lépés, az még a fejlődésünknek a legembrionálisabb szintje, amikor csak én, csak én, csak én. De mihát már valaki ott van, már zavar. Érte nem, vele nem, együtt nem. Hát akkor még nagyon-nagyon a kezdetén vagyunk az életünknek, a keresztény életünknek. Na de ez is egy végig egy nagyon fontos tényező lesz. Újra és újra együtt. Együtt. Te a tiéd bűnbánatnál a csendben a te bűneid. De utána már együtt könyörgünk. Állandóan ez a lüktetés megy benne, hogy a tiéd és a miénk. A nagyegyházi, a kis közösségi. Folyamatosan váltjuk a szinteket. És jó lenne menni vele. Na, Mihály, közösségi, én térek vissza az enyémre, a függönyöm. Mi lesz Istenem a függönnyel? Mit számít, hogy egy csomó ember ügye van itt, de az én függönykém, Uram, az enyém, az aztán. Mekkora veszteség, hogy képtelen vagy nyitani, hogy a testvérekkel együtt vonulj. Mert az én bajom, s az én örömem, s az én szándékom. Mekkora veszteség. Na úgyhogy, miután lejárt a bűnbánati rész, akkor ha van ünnep, vagy olyan vasárnap, akkor dicsőítjük a jó Istent egy kicsit a dicsőségbe, és jön egy könyörgés. És azt mondja a pap, hogy könyörögjünk. És ott kellene elmondanod, ha van szándékod a misére. Miért vagy te itt? És akkor megint nincs sok idő. Hát, de én mire kitalálnám, kigondolnám, a pap már imádkozik. Hát jó, de nem ott kell, kitaláld. Te úgy jössz a misére, hogy amikor a pap felszólít, azt mondja, na most akkor tessék, könyörög, csend van, mindenki mondja el a jó Istennek, miért van itt. Az lehet hála, kérés, te ügyed, más ügye, a világ sorsa, bármi, de mondd el, miért vagy itt? Ja, találjam ki, találjam. Ezért? Nem, nem ezért. Van ennél fontosabb, hogy igen, biztos, hát nem tudunk 10 percet csak azért várni, hogy kitaláld, hogy miért szeretnél. Ha otthon kell készülni. Mit fogok mondani? Ha megkérdezik, ha felszólítnak, mondd el, mit akarsz. És akkor utána, akkor elmondja az egész nagyegyház a kérését, a szándékát, a könyörgését az Isten felé. Hogy mi az, amit ma mind kérünk. Nem csak akik itt ülnek, bárhol ma a világon imádkoznak, mindenütt ezt kérik. Én tudom-e, hogy mit? Érdekel-e? Nem, mert az én függönyöm, nekem az Mihály, ott mondják a könyörgést, és én még ma mise végén is ott vagyok a könyörgésemnél, az enyémnél, hogy bekapcsolódni, hogy együtt megyünk most egy úton, a testvérekkel. Na és akkor lejár a bevezető része a misének, jön az ige liturgia, ahol az Isten szól. Ez az első. Szól az Isten, szól? Na hát ez itt nagy próbatétel, és hogy mi akadályoz engem, miért nem hallom, hallom-e, mit kezdek azzal, amit hallottam, nem tetszik, ez nem, inkább nem hallottam, vagy igen. Na, ugrunk egyet a prédikációról csak annyit, hogy nem az a prédikációnak a kritériuma, hogy szép legyen, egyáltalán nem kell szép legyen. Azért hallgatjuk a prédikációt, hol van az az egy mondat, ami neked szól. Az összes többi nem érdekes. Jaj, nem tudtam mindent megjegyezni. Nehogy, Isten őriz. Ha nem szólt minden neked, Ami nem neked szólt, azzal ne foglalkozz. Mi szólt ebből neked? Melyik az a mondat, ahol az Isten neked akart valamit megvilágítani, mondani, üzenni? Prédikációt is úgy hallgatjuk. És mindegy, hogy milyen unalmas, monoton, érthetetlen, de lehet, hogy egy mondat érthető lesz. Az az egy mondat, ami neked szól, az érthető lesz. Mit számít, hogy prédikál? Ha jól hallgatod, akkor az az egy mondat benned lesz, ami neked szól. A többit megengedd el. Nem azért, az a többieknek szól. Neked unalmas. Még az is lehet, hogy aznap neked egy mondat se szólt. De honnan tudod, hogy senkinek? Ez olyan csapnivaló prédikáció volt, mert nekem nem volt benne egy mondat se. De hát, ha 10 másiknak megforgatta az életét. Nehéz egy prédikációt értékelni, de ha jól csináljuk, akkor azt keressük főleg, nekem mi szól? Melyik az a mondat, ami nekem szól? Jó, aztán megyünk a mise második nagy részéhez, érkezünk az első, vagy szól hozzánk az Isten, és mi beszélgetünk vele, mert válaszolunk is neki, de az első ez az Isten, hogy szól. A második résznek is van egy előkészítése. Mert a középpontja az lesz, hogy ami az oltáron van, azt a Szentlélek megszenteli. Mit teszel te oda? Amit oda teszel, azt szenteli meg. Lehet itt egy zsák ostya, az az egy, ami ott van, az az egy lesz megszentelve. Pedig itt még van egy zsáknyi. Ül egy zsáknyi ember a templomba, de aki oda tette magát, az az egy lesz megszentelve. Amit oda tettél, azt járja át az Isten jelenléte. Pont úgy, mint az ostját. Jön a Szentlélek, és megtölti isteni jelenléttel, amit oda tettél. Mennyire bíztat az egyház? Na, itt most aztán nagy lelkű légy. Sőt, egész magadat tedd oda. Hányszor mondja, tanítja az egyház, és ezért füstölnünk meg minket, ha van füstölés, felajánláskor, nem csak az adományt, hanem minket is megfüstölnek, hogy köhögjünk. Nem azért, hogy köhögjünk. Arra akar az egyház ezzel emlékeztetni, hogy te vagy az adomány. Ti vagytok, akik itt kell legyetek az oltáron. Minden tégy oda. Minél többet oda teszel, minél nagy lelkűbben adsz, annál többet kapsz. Ha kicsit teszel oda, vagy semmit, akkor mit kapjál? Ha egy ostyát tettünk oda, egy fog megszentelődni. Mindegy, hogy hány van a teremben. Attól, hogy itt üldögélünk, az mindegy, amit oda tettél. És akkor megint jön, hogy de hiszed? Megint jönnek az akadályok. Hiszed, hogy megszenteli az Isten? Hiszed, hogy átjárja a jelenlétével? Hogy nem kell te többet azért aggódj? Hogyha átadtad az Istennek, nem kell őt emlékeztetni, húzni fel a telefon neki 5 percenként. Uram, ugye nem felejtetted el? Jaj, uram, aztán nehogy rólam megfelel, de nézd meg, lesz-e megint a hited? Újra és újra jönnek ugyanazok az akadályok, mint a mise elejétől. Hogy miben hiszel te? Hiszel abban, hogy az Isten komolyan veszi, ha valamit oda teszel? Há, ki tudja. Hát akkor legyen a hited szerint. A hitetlenségük miatt nem tudod csodát tenni. Mi vagyunk az akadályai, ha nem teheti az Isten a dolgát? De mit teszel oda? És mit jelent, hogy oda tetted? És olyan jó, de nem úgy, hogy oda tettem, de aztán ezt csináld vele. De oda tettem, de légy szíves, oda a jobb sarkára tedd az asztalnak, és nekem fentről lefele, aztán úgy szenteld meg. Odaadtad, vagy nem adtad oda? Odaadtad, te többet ne parancsolj az Istennek. Te nem mondjad az Istennek, hogy csinálja. Hoztam egy tyúkot, de aztán azt így kopasz, meg úgy főzd, meg így vágd fel, úgy csináld. Nem, add, ha odaadtad, hagyd ott. Bízzál benne, tudja, hogy kell bánni a tyúkkal. Hogy lehet abból levest? Te nem magyarázd el neki, hogy. Add oda, és felejtsd el olyan szempontból, hogy bízd rá. Ne adj neki használati útmutatást, hogy mit kell csináljon. Tudja a dolgát. Olyan jó, és ezt érdemes már az imában gyakorolni, hogy akár, ugye, lehetnek fájdalmaink, de Istenem, odaadom a testemet, Ebben az imában bármit érzek, legyen, csinálhatsz velem bármit. Jöhetnek fájdalmak, könnyűség, fáradtság. Uram, átadtam a testemet. Csinálj, amit akarsz. Nem az, hogy odaadtam, de azért, hogy ezt csináld, hát akkor orvoshoz mentem. Az orvosnak nem szoktuk odaadni a testünket, hanem oda megyünk, és mondjuk, hogy ne itt fáss, ezt tessék meggyógyítani. Nem adtad oda. Ha odaadtad, nem parancsolsz, nem irányítasz. Add oda. Végre, az övé vagy amúgy is. Add oda. A bajaidat, add oda, végre bízd rá. A vágyaidat, az ügyeidet, a szeretteidet, add végre oda. Ha jó, de mi van, ha nem adja vissza? Aha. Hát ez jó, jó, ez jó vicc volt, hogy adjuk oda, de mi van, ha nem jő vissza? Bízz az Isten szeretetébe. És itt megint otthon kell készülni, és megint milyen jó lenne, ha úgy élnék, hogy Istenem, mi lesz az én áldozatom? Jaj, most úgy nem lenne kedvem, most igazán nincs kedvem ennek főzni, ez olyan majom, ez úgy nem érdemli meg. De Istenem, az lesz az én áldozatom vasárnap, hogy szeretettel meg fogom érte tenni. Úgy döntök, hogy az a szeretet, hogy most megcsinálom neki. És akkor már is lesz, mit tegyek, ajándékot, áldozatot is az oltárra. Milyen szép lenne, ha az az hetem, amit éltem, ahogy éltem, amit az Istenért tettem, amit szeretetből tettem, hogy azt mind rakhatnám oda. Ú, milyen szép oltárunk lenne. Ha az életed oda kerülne, az elmúlt heted, s az előtted álló heted kerülhetne oda, hogy megszentelje. Na és akkor higgyed, mert nagyon érdekes dolog fog történni. Elkezdünk beszélgetni az atyával. Ma ott az ima a misének a 90%-ában az atyával beszélgetünk, az atyával. Elkezdünk beszélgetni az atyával, kezdünk hálát adni. Jó Istenem, ha mi olyan hálás vagyunk, megteremtetted a világot, júj, hogy ennyi mindent tetti, már az Ószövetség van, aztán Jézus és Szentlélek, és ő, és akkor egyszer csak, ahogy adjuk a hálát, mindig bemegyünk, hogy oda, hogy de Uram, hát Jézusban, hogy te mit tettél, hát az fantasztikus, hogy ő ott az utolsó vacsorán, és ahogy mondjuk az atyának, egyszer csak ott vagy az utolsó vacsora termében. Hát csak, hogy hiszed-e? Ha megint ott vagyunk, ha nem igaz, ha már megint, hogy hiszed-e, és a figyelmed ott van-e. Egyszer csak ott vagy az utolsó vacsora termében, a választottak között, és hallgathatod, ahogy Jézus mondja, hogy ez az én testem, vegyed és egyed, és az én bérem, amit értetek, ki fognak ontani. Te ott vagy, vagy nem vagy ott? Ez a hiteden múlik. Ha nyilván, megint az akadály, nem az Isten, ő szeretne elvinni oda. Tudod, milyen megtiszteltetés, hogy egyszer csak ott vagy. És ahogy mi az atyával erről beszélgetünk, és erre emlékezünk, és kérjük a Szent Lelket, hogy szentelje meg, és járja át a jelenlétével, mindazt isteni jelenlétével, ami itt van, nem csak, hogy az utolsó vacsora termébe vagy ott, a mennyországba vagy ott. A Szent Háromság így munkálkodik körülötted. Röpköd a Szentlélek, dolgozik. Jézust kértük, ott van Jézus, ott vagy a mennyországban, a Szent Háromság kellős közepén. Hát, ha hiszed? Csak hát. Ha nem a függönnyed, de lehet, hogy már a szőnyeggel is foglalkozol, és akkor már te mindenütt vagy, de ott nem. De ez nem az Isten hibája. Ott lehetnél. És akkor utána vakarjuk a fejünket 3 esztendőig minimum, hogy de mit jelent, hogy vegyük és együk, vegyük és igyük. Nehogy azt hitt, hogy azt az ostját megenni, és azt a bort meginni. Hát ennyire ne legyünk naívak, hogy ennyit jelent. Mit akar Jézus adni? Mi az, amit Jézus feláldoz? Az élete árán adja, akarja neked adni, hogy te élj. Hogy a bűneidtől szabaddá válasz. Azt mondja, a bűneidért azokért, amik most is akadályoznak. Mit akar adni az Isten? Hogy fogod te ezt a héten enni és inni? Ne legyünk olyan naívak, hogy megettük az ostját, megittük a bort, csak mi megcsináltuk. Ennél sokkal többről van szó. Mit akarsz, Uram, mondani? Hogy menjek áldozni, hogy valamit felfogjak, s valamit megéljek, abban, hogy mekkora ajándékot adsz nekem? Hogy milyen nagy dolog, és mi fog ebben akadályozni, hogy te ott légy? Csak figyeld meg! Figyeld meg, Mihályt, egy szentmisén komolyan végig akarod járni azt az utat, amin az egyház vezetne. Nagyon hamar szembesülsz a saját bűneiddel. Hát én ezt már úgy meguntam. Jaj, hát ez nekem nehéz. Jaj, én erőfeszítést nem szeretem az erő. Ami könnyű, én csak azt szeretem. Aha. Hát ez nehéz. Hát én ezt nem is tudom, hogy kés, mint a hisztis gyermek. Hát én ezt nem tudom. Hát akkor inkább visszatérek a szőnyekhez, vagy hol is voltunk, a függönynél voltunk még. Na hát az az sokkal jobb. Az még jobban telik. Hát mit kínlódjak én megtanulni, ott tartani a figyelmemet? Na Mihályt, megpróbálnád az utat járni, amire a hív, rögtön kiderül, hol vannak a bűneid. Miért is nem járod az utat? Miért nem vagy ott az utolsó vacsora termében és a mennyországban? Mert az ott van, de te hol vagy? És akkor aztán közelednénk az áldozáshoz, hogy ahol aztán ez egy még nagyobb egységre hív az Isten. Még csak mind készített. És a javas, a csattanó még hátra van, hogy benned akar lenni ez az egész. Hogy elfogadod-e, kell a te döntésed most, hogy igent mondasz erre, vagy nem. Miért mondasz igent, miért mondasz nemet? De hogy majd közeledünk az áldozáshoz. És megint mielőtt az a Krisztus jönne, megint készít egyszer az egyház. Mi az egyik, ami kellene ahhoz, hogy Jézus be tudjuk fogadni? Béke. A szívünkben. A szívünkben, nem körülöttünk, nem a világban, a te szívedben. Mi miatt nincs béke? Ilyen, hogy félelmek, aggodalmak, harag, szomorúság, gyász, nem tudsz elengedni, még mindig nem tudsz elengedni valamit, még mindig nem tudsz elfogadni valamit. Önvád, elégedetlenség. Mennyi gyönyörű dolog, ami mind teszi tönkre a békét. De ha nincs béke, nem tudod befogadni sem az Istent, sem a másik embert. Azt, hogy a másik embert nem, azt ismerjük. Ugye, amikor zaklatod, hagyjál békén, menj el innen. Nem, annyira látszik, nem tudod befogadni a másik embert. Mikor ideges vagy, mikor aggódsz, elég, hogy aggódsz, hogy a szívedben nem tudod befogadni a testvéredet. Tele vagy az aggodalmaddal, azzal van tele a szíved, miközben azt mondod, hogy a másikért, de a másik nincs ott. A te félelmed van ott, és az aggodalmad. Nem tudod a másikkal, mi történik. Az aggodalmat tölt be. Már az elég. Úgyhogy mielőtt áldoznánk, akkor egy kicsit megnézzük a szívünket, hogy na ma oda kellene megérkezzen. Hú, Uram, és akkor megint jönnek a bűnök, már megint ott vagyunk. Már megint ott vagyunk, hogy mik azok a bűnök, amik miatt nem tudod befogadni. Miért nincs béke? Jézus nem adja, biztos, nekem nem adja, mert én nem érdemlem meg. Hát akkor, hogy is van ez? Minden áldozás előtt elimádkozzuk, hogy Uram, az apostolaidnak megígérted a te békédet. Nekem nem? Nekem nem akarja. Miért nincs? Miért nem adja? Van? De ha nincs béke, akkor olyan nehéz lesz bárkit, és az Istent is. Pont olyan nehéz lesz befogadni. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy ez a sok ember itt mind, ilyen, olyan, ezek nem érdekel, ezekre haragszom, hát ezekben mind elegán van. De Uram, téged... Hát ez csak önáltatás. Hát ilyen nincs. Azt mondta Jézus, amit vele teszel, velem teszed. Te ne áltasd magad. Milyen jó, hogy elmondta. Ő mondta el, hogy ne áltasd magad. Ha téged az emberek zavarnak, idegesítenek, bosszantanak, és nem akarod a szívedbe hordozni a melletted ülő gondját, baját, örömét, az egész létét, akkor te az Istent se fogod befogadni. Mert amit vele csinálsz, te azt az Istennel csinálod. Ezért mondja az egyház, mielőtt áldozni mennék, hogy na nézz körül, kik vannak ott, akarsz ezekkel békében élni. Na fejezd ki. Mit én nem fogok senkivel kezdet, hagyjon mindenki békén, én most csak az Istennel akarok lenni. Hát akarhatsz vele lenni, de nem fogsz tudni. Ott vizsgáztatod le magad, szétnézel, be jó, hogy vagy, béke. Veled is. Tényleg akarom. Nem megy. De akarom. Fú, a szívem még nagyon tiltakozik, de akarom. Titeket, itt ne, a szívembe akarlak. És tanulgatjuk. Képzeljék el, aki ezt csinálja 20 évig. Minden vasárnapi szentmisén ezt az utat végigjárja. És minden vasárnapi misén elmondja, hogy ó, Uram, én úgy szeretném ezt az összes embert a szívembe hordozni. Hogy ez mennyit fejlődik? aki végigjárja azt az utat. Mi az akadálya, hogy nem? Ha már tudom, persze, amíg nem tudtam, az más. De ha már tudok valamit, mi az akadálya, ha nem járom az utat, a bűneim? A gyengeségem, hogy nincs bennem kitartás, hogy unom, hogy az erőfeszítéseket nem szeretem, csak a könnyű dolgokat szeretem, hogy én tanulni nem akarok. Amit csak úgy magától jön, azt szívesen, de amit meg kell tanulni, rögtön, mint a hisztis gyermek, soha nem akarja cipőt megtanulni, befűzni, amíg nem kényszerül rá. 20 évesen is pőthöz várni magát, hogy még akkor se tudja. Hány éves korig? Csináljuk ezt felnőttként, akár a misén 60-szor megcsináljuk. Hogy én ez nekem nem megy? Hát én ezt nem tudom. Hogy hányféle bűn akadályoz minket, hogy az a csoda, ami ott megtörténik. Képzeld el, ott vagy a mennyországban, már leszállt hozzád a mennyország. Ott vagy a kiváltságosak között az utolsó vacsora termében. Csak te ott vagy-e? És akkor a végén, hogy az Isten egyesülni akar veled, mindent odaad, és ott tudod meg, hogy te adtál, amit adtál, de az Isten neked mindent, mindent, az életét, a testét hagyta, hogy összetörjék, érted? Mindent odaad neked. Hát ezt átélni minden misén. És ez olyan szépen egyébként egy emberi találkozásnak beszél, vagy emberi találkozásnak a dinamikáját is leírja, hogy ez nem úgy szokott lenni egy szép, normális kapcsolat, vagy találkoznak, és rögtön a testi kapcsolat csúcsán vannak. Hát nem így történik. Elkezdenek beszélgetni. És egy jó házasságban, egy jó barátságban, egy jó szülő-gyerek kapcsolatban sokszor megcsinálják azt, hogy mik azok, amik közénk állnak, mik a bűneink, amik a kapcsolatunkat akadályozzák. Az aztán szokott olyan lenni, az egyik azt mondja, nekem egy sincs. Nekem aztán nincs. Neked annál több, de nekem nincs ilyen. Bennem nincs. Hát így nem lehet kapcsolat. Ahol soha nincs egy kapcsolatban arról szó, mint az Istennel való kapcsolatban. Na mik azok, amik téged akadályoznak és falként állnak közted és az Isten között? Ha nincs ugyanez meg egy kapcsolatban, szülő-gyerek, barátság, házasság, abból mély kapcsolat soha nem lesz. De ezért mondjuk, hogy ilyen gyónás sem érvényes, ilyen kapcsolat sem működik. Megtanulnál élni, hogy ugyanezt meg kellene csinálni időről időre kapcsolatokban. Leülünk, és én készülök rá, hogy igen, tudom, hogy bennem ez az akadály, hogy igazán egyek legyünk, hogy igazán szeressük egymást, hogy igazán találkozzunk, bennem ez az akadály. Hát igazából az azért akadály, úgy idegesít, amikor mindig oda teszed azt a valamit. Jó, hogy úgy idegesít, ahogy az ajtót becsukod, ne haragudj, de ez nekem, mindig ilyenkor ott, mint egy tüske ott van bennem, nem tudlak teljesen befogadni, egyé válni, mert ez aztán úgy idegesít. Nem tudom még elfogadni ezt, azt, hát ki tudja mi minden. Egy igazán szép kapcsolatban ezt megteszik. Kiengesztelődnek. Na és akkor tudlak meghallgatni. Akkor tudják egymást meghallgatni. Ha ki tudták mondani őszintén, hogy tudom, hogy ezzel bántlak, tudom, hogy ez bűnöm, tudom, hogy ez közénk áll. Na utána, ha képzeld el, ha valaki ezt beismeri neked, utána milyen szívesen meghallgatod, ugye? De azt, akinek semmi bűne, ő aztán olyan tökélet, nem is beszélj nekem, hagyjál békén, már semmit sem mondj, ma olyan idegen van tőled. De azt, aki be tudja ismerni neked a gyengeségét, mennyire másképp hallgatod utána. És akinek el tudod ezt mondani, milyen másképp fog hallgatni téged utána. És akkor beszélget, és az a beszélgetés egyre mélyebb, és egyre mélyebb, és ott lesz aztán egy házasságban egy gyönyörű élmény, ahol már a testi találkozás, ahol a mindent odaadok, és abból lesz egy gyönyörű Isten élmény. Egy mennyországi egység tapasztalat. Ez lenne a kapcsolatoknak is a dinamikája. Vagy ezért nincs ez. Megerőszakolják egymást, vagy semmi sincsen, mert ezzel nem lehet, meg az nem akarja. De hát el se kezdődik. Nem is jutnak el oda, hogy na akkor, mi áll köztünk, aztán meghallgatjuk egymást, és aztán jön a több. De egy gyönyörű kapcsolat, egy szép kapcsolatban ez a dinamika újra és újra megismétlődik. Köszönöm a figyelmet. jó Isten áldása kísérje mindannyiukat, ma este is sok kegyelemmel, és életük minden napján, de áldja jó Isten, csak elhiszik, ha nem. Adja a kegyelmeit, ajándékait, de felismerik, keresik, hiszik. Ha igen, akkor jó. Köszönöm.
Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Illyés Zsolt atya elmélkedését hallották, amely Sepsi Szent Györgyön hangzott el a Krisztus Király templomban az éjszakai virasztás alkalmából.